Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót vendége Dragomán György. Egy évvel ezelőtt jártál a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, amikor a Mágia megjelenéséről beszélgettünk. Most már eltelt egy év, és lehet látni, hogy hogyan működik ez a regény magyar nyelvterületen, és nem csak. Közben megjelent egy novellás köteted, az Oroszlán kórus. Gyakran beszélsz a novellás kötettel és a regénnyel kapcsolatban is, mert hogy mennyire fontos a hang, amit meghallasz írás előtt, és hogy a hang történeteit akarod megalkot. Mostanában, amikor nem találják egymást a hangot, egymással a hangot az emberek, vagy a hangnemek konfliktusát is éljük valamilyen értelemben, engem borzasztóan izgatni kezdett ez a kérdés, hogy te ezeket a belső hangokat hogy találod meg, hogyan élnek, érnek el hozzád, és hogyan kapnak formát?
Írnak lenni egy kicsit olyan, mint színésznek lenni. Hogy egyszer csak belebújsz valaki másnak a bőrébe, oda kerülsz a szeme mögé, és akkor az ő szemén keresztül látsz, és néha az ő hangján szólalsz meg. És ez egészen váratlan tud lenni, tehát én nagyon sokszor nem tudom előre, hogy kinek a hangján fog megszólalni, vagy az hogyan lesz, vagy hogy egyszerűen csak látni kezdtek a szemén keresztül először, tehát hogy hogyan, egy egyszerű tárgyat is hogyan fog valaki a kezébe. Általában ilyen látványtól indul, hogy vagy máshogy nézni dolgokra. És akkor van fajta ilyen különös empátia segítségével, és megértem, hogy ez ki az az ember. És ezt csináltam a Fehér Királyban is egy kicsit, ezt csináltam a Mágiában is egy kicsit, és ezt csináltam nagyon az Oroszlán kórusban, mert ott nagyon sok fajta hang van. És engem is meglep néha, hogy mondjuk kiöregedett testépítők hangján írok egy novellát, vagy öreg jazz énekesnők hangján. Tehát egészen szélsőséges különbségek vannak ezek között a hangok között, de hogyha, és nagyon sokszor nem is sikerül. Azok a novellák nem kerülnek be a kötetbe, azok a regénykezdemények eldobódnak. Mert néha hamisan szól a hang, de pont ez a lényeg, hogyha véletlenül, vagy nem is véletlenül, hanem hogyha egyszer csak működni kezd, egyszer csak meghallom azt, hogy hogyan kellene beszélnie, akkor nem csak a hangját tudom meg, hogy ha egy hangot hallok, ez nem csak egy üres hang lesz, hanem hirtelen, vagy lassan, de mindenképpen mögé kerül egy ember. Tehát az a lényeg, hogy egy teljes ember lesz nekem meg a fejemben valahol, vagy egy teljes ember bőrébe bújok be, és akkor annak minden szorongását, minden hangját, minden tudok szinte, vagy majdnem minden tudnom kell. És pont ez a lényeg, azt hiszem, az írásnak az empátia. Az írás arra való, hogy hihetetlen empátiát teremtsen magunk között és mások között. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk valaki kellő odafigyeléssel olvas el egy ilyen szöveget, akkor ő is ugye oda kerül, ahol én voltam, egy másik ember szeme mögé, másik ember agya és szemek közé tulajdonképpen. És ez, hogy választ adjak a kérdésre is, ez azért fontos, azt gondolom pont, hogy az írás és a költészet az, ami inkább képes arra, hogy megértesse velünk, hogy ki az a másik, ki a másik ember. Mert ahhoz, hogy valakivel beszélgetni tudjunk, ahhoz képeseknek kell lennünk az empátiára. És éppen az hiányzik szerintem a közbeszédben, meg a beszélgetésekben sokszor, hogy képesek legyünk megérteni, ki a másik, bármi legyen is az ő véleménye. Mert ha nem tudjuk megérteni, hogy ő ki, vagy egyáltalán semmit nem tudunk megtudni róla, és ő se rólunk, akkor az lesz, hogy mint aki egy üvegfa két oldalán beszélnénk egymással. És az írás pontosan erre jó. Arra jó, hogy segítsen abban, hogy megtanuljuk ezt az empátiát, hogy gonosz emberek bőrébe is beburhassunk, hogy megnézzük azt, hogy hogyan dönt, miért úgy dönt. Engem az érdekel az írásban, ez az, hogy valaki másnak a hangján megszólalni, ami persze nyilván egy kicsit a saját hangom is, meg az, hogy megnézzem, hogy mi történik akkor, amikor valaki dönt. Különösen novellákban, de a regényekben is azért. A regényeknek mindig a csúcspillantai azok, amikor van döntések születnek, valami eldől. És nekem nagyon fontos kérdés a belső szabadság, ami azt jelenti, hogy én hiszek abban, hogy mi magunk döntünk, hogy van egy pillanat, amikor mi magunk dönthetünk számunkra fontos kérdésekben. És néha persze ez a döntés nem tudatosan, ösztönösen történik, de mindig van oka és célja is. Az írás ez is, hogy önelemzés tulajdonképpen az írás, mikor egy másik figura szemén keresztül próbál megnézni, hogy miért úgy dönt, ahogy dönt. Tehát nekem az írás ebből a szempontból, amikor akármennyire játékos is tudok néha lenni, elég is súlyos etikai kérdés.
Kicsit lassítsuk le ezt a munkamódszert, vagy lassítsuk le a megértését annak, hogy dolgozol. Mikor meghallasz egy hangot, utazol, járkálsz bevásárlóközpontban, játszótéren, bárhol, érnek el az emberhez hangok, hogy azonosítod be, hogy ez érdekes lesz, ez egy egész világ, ez a hang, emögött van egy ember, aki nem én vagyok. Ez hogy történik?
Ezt nem tudom rögtön, tehát ez nem úgy van, hogy meghalom, és akkor azt mondom, hogy juhú, itt van, megtaláltam, hanem általában nem hagy nyugodni. Tehát van egy szó, mondjuk, mondok egy konkrét példát. Például van ebben mondjuk az Oroszlán Kolozsban van egy testépítő novella. Ez úgy keletkezett, hogy egyszer hallottam, hogy valaki azt a szót kimondja, hogy póznadrág. És nem is láttam az illetőt, de utána néztem, hogy mi ez a póznadrág. És kiderült, hogy a testépítők kit hívják azt a ruhadarabot, amit ők viselhetnek, amikor pózolnak. És ebben a szóban, és abban, ahogy ez az ember kimondta ezt egy bizonyos fajta indulattal, ebben azt éreztem, hogy ez nem hagyott nyugodni ez a szó. Egyre inkább gondolkoztam, hogy ki beszélhet így, vagy egyáltalán hogy működik ez. És akkor néha ez egy hosszú folyamat, hogy eltelnek akár hónapok is, amíg végre elkezdem látni, hogy ki ez az ember. És akkor, amikor látni kezdem, akkor viszont azt is tudni kezdem, hogy milyen frusztrációi vannak, hogy egyáltalán mit akar, hogy ki ő. De ez egy ilyen organikus folyamat, tehát nem sose az van, hogy ilyen határozom, hanem lassan megérik szinte, mint egy ilyen, felépül magától majdnem a fejembe egy kártyavár, és mikor már majdnem kész, akkor tudom elkezdeni beszéltetni.
Olyan nem történik meg, hogy az, aki így elkezd megszületni benned, nem lesz vonzó, nem akarod hallani a hangot, akadályokat gördít az, amit látni és érteni kezdesz eléd. Abban, hogy ez tényleg megszüld, és szöveget adj neki, és karakterré váljon, és enged létezni, szólni.
Hát én azt mondom, a bátorságot is jelenti. Tehát mikor megijedsz, persze néha olyan szöveget is írok, amik számomra is ijesztőek. Mondjuk idén végig közöltem egy tártosozatot az életi irodalomban, és ezek bizony elég kemény háborús szövegek voltak. Ezek nem monológok voltak, hanem külső nézőpontos novellák, de hát nagyon kevés szimpatikus emberről írtam benne, mert ez egy ilyen posztpolgárháborús világ, ebben majd egyszer lesz egy könyv. És azok tényleg ilyen sötéten nyomasztó történetek sokszor, amiket jobb lenne nem is megírni. De mégis meg kell írni, mert valahogy meg kell próbáljak ezzel szembenézni, ha egyszer megláttam. És ez nem csak ilyenkor van így, hanem mondjuk például, amikor a mágiát írtam, és akkor megláttam, hogy a nagymama milyen kicsit, hogy ez ki ez a nő, és egyáltalán hogy viselkedik. Mikor megláttam a kemény és kegyetlen oldalát, akkor azt gondoltam, hogy jó lenne szünetet tartani, de az írás ez ebből a szempontból is etikai kérdés, hogy nekem nincsen jogom változtatni azon, amit meglátok. Úgy gondolom, hogy akkor igen, akkor szembe kell néznem a sötétséggel is egy kicsit. És néha a sötétek az írásaim pont ezért, mert a világ is néha sötét.
Hogy kezeled a benned lévő antipátiát, távolságtartást, hogy tartod fenn az empátiát, amivel közelebb kerülsz akár ahhoz is, akihez nem egyébként magánemberként és nem íróként nem kerülnél közel?
Hát biztos, hogy az írás az mégis arról szól, hogy mindenkinek be tudok bújni a bőrébe, tehát gyilkosoknak is, gonosz embereknek is, és azt is empátiával kell csinálni, mert akkor azt is át kell tudni élni. Tehát ez nyomasztó tud lenni, mert elég megterelő, az nekem sokáig tartott megtanulni azt, hogy ebből kimászak, amikor nem írok. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa kettős állapot. Amikor az első regényem írtam a pusztítás könyvét, hát ott a Fábián nevű főszereplő bőrében írtam 8 éven keresztül, és ő tényleg egy ilyen polgárháborúban csinál, nem is biztos, hogy szép dolgokat, és egyáltalán az egész helyzet nagyon, nagyon nyomasztó és sötét. De ez nem úgy van, hogy tehát ez nem olyan, mint összebarátkozni valakivel, nem biztos, hogy én a regényeim szereplőivel barátságot akarnék kötni, de ez nem az én döntésem, hanem egyszerűen látom a mozgatóikat, ismerem őket, és akkor megírom azt, amit látok. És azt hiszem, hogy nem is merül fel ez a kérdés. Én, mint az írástól független magánember, mit gondolok ezekről az emberekről? Mert ilyenkor, mikor írok, egy vagyok velük, és mikor nem írok, akkor meg akkor azon igyekszem, hogy ne gondoljak arra, hogy tehát az elég az írásban, hogy majdnem mindig írni próbál az ember. És nagyon igyekezni kell, amikor nem ír, akkor ne írjon, hanem akkor ne is gondolkozzon ezen, hanem tulajdonképpen öntudatlanul épüljön tovább benne a szöveg. De én akár kiről is írok, akkor én azzal egy vagyok, mikor írok róla.
Te most íróként beszélsz, én olvasóként hallgatlak hasonlóan a hallgatóinkhoz, és azért az mindannyiunkban közös, akármelyik oldalán állunk is a könyvnek, hogy hát az antipátiáink, vagy az írás-olvasás közben keletkező érzéseink pozícionálnak bennünket. Mennyire
igen,
lehet...
De, a szöveg az olyan, hogy ez visz magába. Mire észre kapsz, hogy te kinek a bőve vagy már ott vagy, és akkor visz téged magába. Kicsit azt történik az olvasóval is, mint az íróval, hogy igazából te nem olyan emberekkel akarsz könyvet olvasni, akik olyanok, mint te, vagy akikkel a legjobb barátságot kötnéd valószínűleg. Nem is szempont igazából egy könyvnél. A szöveg minősége lett a szempont, mert az, hogy mennyire válsz a részévé a szövegnek, mennyire szippant magába az a világ. És én tudok sok olyan könyvet, amit mondjuk, ha elgondolom, hogy ez kikről szól, akkor nem akartam volna elolvasni, de mégis úgy olvasom őket sokszor, mert egyszerűen olyan a világ, amit építenek, hogy a részévé váltam, ha akartam, ha nem. Tehát ez egy erőszakos dolog is tulajdonképpen az olvasás, ez beleránt egy másik világba. Úgy, hogy az írót is belerántja egy másik világ, úgy az olvasót is belerántja magába a könyv is. Itt tulajdonképpen a szimpátiának, vagy antipátiának nincsen is helye, itt csak az empátiának van helye, és az írásban az a csodálatos is, meg a félelmetes is, hogy bárkivel kapcsolatban képes empátiát teremteni, bárkinek a bőrébe bele tud bújtatni.
Mit jelent az, hogy empátia vagy az, hogy bebújsz a bőrébe? Az, hogy megérted a motivációit, megérted a működését, a lényét, és ezzel felmentést adsz, vagy elfogadod, vagy az elutasításod ellenére is tudomást veszel a létéről. Mit jelent?
Nem biztos, hogy megérted. Tehát az, hogy ha valakivel empátia nem azonos a megértéssel. Az empátia együttérzést jelenti. Azt jelenti, hogy együtt tudsz érni, azt hiszem. Tehát, hogy nem feltétlenül biztos, hogy a motivációit megérted, de azt gondolom, hogy a legtöbb ember nincs is tisztában egészen a saját motivációival. Tehát az önismeret az nem egy evidens dolog egyáltalán. És nagyon nehéz igazán ismernünk önmagunkat. Az írás az egy ilyen gordiuszi csomót vágát tulajdonképpen, hogy úgy válhatsz valakivel egyé, azzal, hogy olvasod a történetét, hogy őt igazából nem ismered. És nem is biztos, hogy érted a motivációit, de az érzelmeit azokat átéled. És itt pont erről van szó, hogy az írás ez nem egy feltétlenül racionális dolog, hanem itt érzelmekről van szó. Arról van szó, hogy és az érzelmek azok néha egészen vadot tudják az embert magával ragadni, anélkül, hogy és néha tudja is magára, hogy irracionál is. Még az önismeret se tud segíteni sokszor. Az ösztönök meg az indulatok azok elég erősen tudnak működni. És az írás pont erről szól, hogy ezekbe is belebújtad, hogy ha sose voltál féltékeny, akkor is féltékeny vagy, mikor egy féltékeny emberről olvasol, hogyha úgy van megírva az a könyv. És ezzel tulajdonképpen egy kicsit nem biztos, hogy megérted, hogy mi a féltékenység, de átéled, hogy milyen az. Átéled annak az iratorientását, átéled annak a minden részletét, és akkor ez az empátia, hogy egy kicsit valaki mássá válhat. És aztán lehet, hogy képes leszel arra, hogy ezen felülemelkedj, és racionálisan jellemezd ezt, és akkor abból tanulsz is valamit. De az empátiában az igazán izgalmas, hogy aki igazi empata, az és az írók többsége azért az, tehát vannak olyan írók, akik azok, tehát egyfajta írás ezt feltételezi, azok tulajdonképpen szinte kérdés nélkül tudnak egyé válni egy másik figurával is. Nem is biztos jó, hogyha azt nagyon megértik. Tehát én nem szoktam elemezni a szereplői motivációját sokszor, mert nem biztos, hogy jól tudom, hogy mi a motivációjuk. Inkább az érdekel, hogy a mozdulataikat érezzem, hogy az érzelmeiket át tudjam élni, hogy a testükkel, testi érzésüket a magamével tudjam tenni.
De most
ez egy nagyon erősen fizikai dolog, és az olvasás is szerintem egy elég erősen fizikai dolog.
De most egy olyan közösség, társadalom közegében beszélsz, amelyről azt szokták mondani, hogy empátia hiányos. Nem tudom, nem vagyok meggyőződve, hogy valóban egy ilyen általános szindrómáról van-e szó. Az tény, hogy az empátia gyakorlásának nincsen kultúrája, és kevés eszközt kapunk ahhoz gyerekkorunktól kezdve, hogy empatikusak legyünk. És hát a legnagyobb élmény az, hogy itt nem azt vágyja mindenki, hogy mássá legyen, és másnak a mozdulatait érezze, és fizikailag átalakuljon, hanem hogy félti magát. Félti a saját énjét, ahogy mondani szokták, az identitását, az életét, a környezetét. Miért gondolod azt, hogy számukra vonzó lehet ez a fajta empátia gyakorlat, amit te gyakorolsz, és miért van az, hogy mégiscsak vonzó, mert hát nagyon népes az olvasótáborod, és nagyon, nagyon keresik az írásaidat, és idézik, és élnek bennük.
Hát olvasni jó. Tehát végül is olvasni jó. Azt gondolom, hogy olvasni az olyan, mint szerelmesnek lenni, hogy az igazából, amilyen gyötrelmes a szerelem, azt nem is, hogy előre akarjuk adni. Valaki elmondja, hogy kapcsolatban mi minden fog ránk válni, akkor lehet, hogy lehetősen az olyan, hogy inkább ezt kihagyjuk. De mégsem hagyjuk ki, mert vagy visszavérünk. És az olvasás is egy kicsit ilyen, hogy egyszerűen magába szippant. Tehát mégis bárki letetni a könyvet, nem muszáj végigolvasni, hanem egy oldal után abba lehet hagyni, és néha abba is hagyják, de a többség mégsem hagyja abba. Tehát itt pontosan erről van szó, hogy igazából azt mondom, hogy empátia gyakorlatok, akkor ez félmetesen hangzik, senki sem akarna empátia gyakorlatokon részt venni. Tehát, hogyha az lenne a könyvem címe, hogy empátia gyakorlatok, akkor biztos senki se nyitná ki. Mert eleve ez egy idegen és félmetes dolog. De az olvasás végül is ez. Tehát arról szól, hogy ha egyszerűen akarjuk ezt megfogni, is arról szól, hogy más élete és más emlékei része lesz a mi életünknek és a mi emlékeinknek. És pont ez a szép az írásban. Én azt gondolom, hogy ezért nem tudja semmi pótolni az olvasást, mert nagyon kevés dolog képes arra, hogy tényleg a más emlékeit a fejünkbe plántálja. Én mindig arra gondolok, hogy nem tudok úgy átmenni a Szabadsághídon, hogy ne gondoljak Lengyel Péternek a Macskagőcimi könyvére, mert abban az fontos. Tehát egyszerűen az életem részévé vált. És az empátia ezekben mellékes. Én azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciához hozzátartozik, anélkül, hogy akarnánk-e vagy ne akarnánk. És minél többet olvasunk, annál inkább képesek vagyunk erre. Tehát pontosan, én hiszek, én elég idealista vagyok ebből a szempontból, azt gondolom, hogy az olvasás az tényleg segít az embernek majdnem mindenben, hogy igenis tisztít a lelkünkön. Tehát én tudok hinni a katarzisban, látom embereket könyveket sírni. Én magam is sírtam könyveken, az enyémeken is előfordult, hogy úgy hallottam, hogy sírtak. Tehát azt gondolom, hogy igenis végülis az irodalom segíteni tud megtisztulni egy kicsit. Anélkül, hogy ezt nagyon cifrázni kéne, anélkül, hogy ezt túlságosan hangsúlyozni kéne. Egyszerűen erre még mindig képesek vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy nem is reménytem a helyzet ebből a szempontból, mert amíg az emberek erre képesek, addig talán másra is képesek.
A mágiának hát nagyon furcsa fogadtatása volt magyar nyelvterületen, mert kaptál szigorú kritikákat, és kaptál nagyon lelkes könyv értékeléseket is. Németországban például, hát ott azért egyértelműbb és nagyon elfogadó volt a te fogadtatásod, vagy a te recepciód. Ennek tudod a magyarázatát? És hogy működnek ezek a szövegek? Ugye hangokról beszéltünk, magyar mondatokról, magyar hangokról, amiket te meghallasz, és aztán ezeket átültetik különböző nyelvekre, és sikeresek németül vagy angolul is.
Sőt, még románul is. Igen, hát először is azon, hogy lehetséges fordítani, tehát a fordítás is egy hitetlen empátia, hogy én nagyon hálás vagyok a fordítóimnak, hogy azt a munkát, amit el kell végezni, elvégzik, és tényleg átadják magukat a szövegnek, és újra teremtik. És tényleg azt gondolom, hogy a német szöveg, mondjuk a román szöveg, vagy nyilván majd a holland, meg amik készülnek, azok minden szempontból igyekeznek egyenértékűek lenni az eredetivel. Nyilván sosem lesznek egyenértékűek, de majdnem oda jutnak. És tényleg az látható, hogy a könyvnek a német meg a román fordítása is egészen exotikus, eddig ezen a két nyelven jelent meg. Az, hogy Magyarországon miért visszafordultabb a reakciók, nem tudom, valószínűleg kicsit gyanús az a siker. Tehát én úgy látom, hogy Magyarországon mindig kicsit gyanús a siker, és akkor maximum ennek köszönhető. De én azért azt éreztem, hogy itt is azért szépen fogadták a könyvet, vagy elég szépen fogadták a könyvet. Sok jót olvastam róla.
Én azt raktam össze magamban, hogy te mindig nagyon bátran beszélsz arról, hogy te nem vagy egy dokumentarista író, aki készül és előtanulmányokat folytat és információkat gyűjt, hogy neked nagyon fontos ez a fajta átlényegülés, ez a fajta érzelmi rákészülés a szövegre, és hogy hát ez azért nem, ennek azért nincs, nem akarom azt mondani, hogy hagyománya, mert így ez nem igaz a magyar irodalomban, de nincs respektje ennek a fajta ilyen sámánírónak, ahogy ebből a te elbeszéléseidből következik. Tehát, hogy szeretjük az irodalmat, azt valami kiegészítő anyagként. Tehát van a történettudomány, a szociológia, szociográfia, és van az irodalom is mindezek mellett adalékanyagként.
Hát jó, én ezt másik gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy az irodalom ebből a szempontból elsődleges. És beszélgettem én elég híres történészekkel arról, hogy tulajdonképpen hiába dolgoznak ők azon, hogy feldolgozzanak egy korszakot, azt egy regény jobban meg tudja értetni az emberekkel. átérhetővé teszi. Tehát én az irodalmat fontosabban tartom mindennél, nyilván azért lettem író, azért nem nekem, ez egy fontos döntés volt az életemben, hogy nem filozófus lettem, nem történész lettem, nem társadalomtudós lettem, hanem író lettem, mert azt gondoltam, hogy én úgy tudok vagy igazat mondani. Tehát ugyan tényleg sose állítottam, hogy amit én írok, az tényirodalom, vagy bármi közel lenne a valósághoz, de mégis valahogy köze van. Tehát igen, lehet, nem tudom, és Sáván az nem biztos, hogy jó szó, de valahogy mégiscsak az van, hogy én meglátok egy másik valóságot, amit leírok, és akkor az onnan kezdve sok ember számára igazi valóság lesz, vagy ugyanolyan valóság lesz, mint az igazi, vagy segít abban talán, hogy tükröt tart az igazi valóságnak úgy, hogy aztán könnyebb lesz ezen keresztül megérteni. De én nem is nagyon tehettem más. Tehát én onnan kezdve, hogy elkezdtem írni, én egyszerűen láttam, hogy nekem én látod dolgokat, és azt meg kell csináljam, hogy engem a tények sose zavarnak igazából. És nem is gondolom, hogy az engem kell, hogy érdekeljen. Ugyanakkor meg igen, mert látok tárgyakat, és akkor az azokból kinő valami, és megcsinálok valamit, amiben benne van egy korszak, vagy egy helyzet hangulata, ami akkor is, ha dokumentarista módon nem hiteles. De ez nem is célom.
Fordítva kezdted a pályádat, már ha az irodalmi szokásainkat vesszük alapul, mert általában a kis próza, novellák felől, karcolatok felé haradnak a nagy próza felé íróink, te megfordítottad ezt, és hát több regény után jelent meg a novellás köteted, az Oroszlán kórus. Miért döntöttél most a rövid történetek, a rövid szövegek mellett?
Hát mert végre eltett annyi idő, hogy kiadhattam őket. Először, mikor elkezdtem az első regényem írni, akkor nekem az volt a fontos, hogy én egy regényen bizonyítsam be magamnak, hogy író vagyok. Ott is egy novellával kezdtem, általában én mindig egy kis szövegből indulok ki, amiből aztán kinő egy regény. És az első írásom tulajdonképpen, amit életemben először írtam 13-es koromban Vásárhelyen, azon dolgoztam utána nagyon-nagyon sokáig, amíg meg lett belőle a pusztítás könyvet tulajdonképpen. Tehát az a kép, amit először láttam, ilyen földre húzott öltönyhüvelyekről, az benne van a pusztítás könyvében is. Tehát igazából ez ott az első munkám is, ez nagyon sok évig tartott, és ez az első novellámból nőtt ki. És akkor utána azt hittem, hogy írok egy novellát, és akkor abból kinőtt a Fehér Király. És közben párhuzamosan írtam egy csomó novellát is, amíg ezeken a regényeket novoztam. De mindig azt szerettem volna, hogy a regények jelenjenek meg először. És aztán tulajdonképpen a Mágia meg a Fehér Király között kiletett volna adni már egy kötet novellát, csak ahogy mindig azt hittem, hogy előbb fogom befejezni a Mágiát, és akkor majd utána. És közben tényleg készült tulajdonképpen, hát két vagy három kötetnyi novellát írtam, hogy mellékesen a regények közben, úgyhogy az evidens volt, hogy ha befejezem a Mágiát, akkor utána végre összerakok egy kötetnyi novellát, sőt tulajdonképpen hát készen van még egy másik kötetnyi novella is, de az még egy kicsit várok, mert az még fogok valószínűleg írni. Úgyhogy nálam ez a kettő, azt hiszem az a válasz a kérdésre, hogy nálam a novella meg a regény nem válik olyan szervesen egymástól, és a novellákból nagyon sokszor születnek regények, vagy a regények, mondjuk a Fehér Király azt mondja valaki, hogy ez egy ilyen összefüggő novellás, tehát vagy egy novella regény, én azon nem háborogok fel. Sőt, a Mágiából is nagyon sokszor közöltem részleteket, amik önmagában voltak olvashatóak, és működtek is úgy. De vannak olyan novelláim is szerencsére, amiből azért nem íródott regény. Mert persze mindegyik mögött, vagy nagyon sok mögött ott érzem egy regény lehetőségét, de mivel lassan írok, nem tudok 30 regényt megírni, úgyhogy azok akkor most végre egy kötetbe kerültek elő is. Nekem nagyon fontos a novella egyébként, tehát azt gondolom, hogy aki írni kezd, annak novellával kell kezdenie, mert gyorsabban kiderül, hogy mi az, amit csinál, és hogy jó az, amit csinál. Én nagyon gyakran beleszoktam bukni a novelláimba, hogy a rengeteget nem tudok befejezni, vagy nem tudom végigírni őket. És erre jó a novella, hogy ott hát fájdalmas a bukás, de nem telnek el, érek az életünkből csak hetek vagy hónapok, és azt még ki lehet bírni.
Látod, milyen a spekulatív elme? Azt gondoltam magamban, hogy történt benned valami változás, hogy hát vannak ezek a nagy szerkezetek, nagyobb történetek, nagy lélegzetek, amivel el lehet mondani azt, amit el kell mondani, és hogy most érkezett el oda benned a beszélő hang, hogy sűríteni kell a figyelmet, rövidíteni kell a formát, hogy jobban bízol ennek a hatékonyságával.
Nem, ez így van, tehát ez mindig így volt, első percben kezdve nekem fontos volt a kis forma. Sőt, az, hogy a regényeim azok sokszor ilyen kis fejezetekből állnak, amik működnek, az ennek köszönhető. A kis forma mindig fontosabb, abból nagyon nagy. Tehát én építek, kicsiből építek nagyot. És egyszerűen ez technikai kérdés, hogy eddig nem jelennek kötet novellám, tulajdonképpen már a pusztítás könyvével után megjelentett volna egy, mert akkor elkezdtem, akkor volt annyi szöveg, csak ez mindig tolódott is. Mondom, most tényleg az van, hogy van három kötetnyi anyagom, ami párhuzamosan íródott a könyvekkel, és akkor most azok majd jönnek szépen sorba egymás után, ha minden jól megy. Tehát nekem ez most egy szép időszak abból a szempontból, hogy a Fejér király meg a mágia között azért hét szűk esztendő volt. Őt nem jelentek meg könyveim, pedig nagyon sokat írtam. Tehát én minden a dolgoztam, nagyon keményen dolgoztam, és rengeteget írtam, csak ez nem látszott kívülről, mert a novellák úgy nem látszanak. Hiába közölt egy novellát itt vagy ott, én nagyon sokat közöltem, de azt az átlagember vagy nem látja ezeket a folyamatokat, az átlagolvasó vagy látszik, nem forgatja. Úgyhogy olyan volt, mint hogy nagy hallatás után végre újra megszólalnék, de én közben végig beszéltem, és most csak ez van, hogy azok, amiket annak idején, az ott a 7 év alatt elmondtam, az most hozzá fog visszhangozni, újra is újra könyveim lesznek.
Na de most másik váltás előtt állunk, mert nem csak, hogy új könyved, vagy nem új könyved megjelenésére készülünk, hanem egy film bemutatására. Milyen érzés az, amikor a te képeid, amelyek ilyen fontos szerepet játszanak egy-egy szöveg megszületésében, egyszer csak elszabadulnak, és önálló alkotás film lesz belőlük?
Hát pont ez jó benne, hogy ez nem az én filmem, hanem valaki más filmje. Én ezt valószínűleg úgy fogom nézni, mint ha nem én írtam volna. Tehát amit eddig láttam belőle, az néhány stit volt, de azokat úgy tudtam nézni, hogy nem kértek. Nem, nagyon fontos volt nekem elhatározni az elején, hogy én nem fogom ezen a filmen számon kérni a saját regényem. Hanem ez egy másik film lesz, ha szerencsém van, akkor jó lesz. Mostanában úgy látom, hogy hamarosan kész lesz, hogy nem tudom, hogy hol a bemutató, vagy mikor lesz a bemutató, és én még nem láttam ebből semmit. Tehát én tulajdonképpen az a jó, hogy azt látom, hogy el tudtam engedni ezt a könyvet, már a Fejér királyt annyira, hogy a filmmel kapcsolatban, amit érzek, elsősorban a kíváncsiság, és nem az aggodalom, hanem a kíváncsiság. Tehát én tulajdonképpen az egyszerű választ kell adjam, hogy kíváncsian várom, és remélem, hogy jó lesz. De azt tudom, hogy az én képeim nem lesznek benne, mert azok az én fejemben vannak. Az kizárt, hogy ők azt lássák, amit én látok, ők valami egészen más látnak a filmesek.
Volt valami elvárásod a Fehér királlyal kapcsolatban, a filmesítéssel kapcsolatban?
Hát, hogy a lehető legjobb filmet csinálják. Én igazából amit ragaszkodtam, hogy a történet ne változzon érdemben. Tehát a helyszín az egy kicsit változott, úgy látom, de a történet az nem, hogy az nagyjából megmaradt. De hát ennyi. És még azt kértem a rendezőtől, hogy ne cseréljék ki a csata nevét, hanem azt maradjon meg. Most ez meg is maradt.
Beszélj még erről a stábról, aki a filmet készít, és a helyszínről, hát ez itt most adáskörzetünkben különösen fontos, hogy akkor ez hol játszódik a filmesített Fehér király?
A filmesített Fehér király, az én sem tudom, hogy hol játszódik. Az egy olyan hely játszódik, ahol már 30 éve diktatúra van. Ennyit tudok róla pontosan. És ez valószínűleg ez a hely majdnem, hogy bárhol lehetne, lehet, hogy egy ilyen vidéki Anglia, vagy egy vidéki Amerika, vagy mindenképpen egy olyan hely, ahol 30 éve egy diktatúra van. Tehát ennyiben a helyszín más, mint az én gyerekkorom vásárhelye, bár a Fejér király se egészen biztos, hogy ott is akkor is úgy játszódik, ahol én éltem. Ugye beszéltünk róla, hogy én nem vagyok egy olyan író, akinek a könyv alapján, akinek a könyv térképét lehet kezelni. Tehát ennyit lehet tudni a helyszínről, és a stáb pedig két angol rendező, egy rendező páros, tulajdonképpen egy házaspár a rendező, Alex Helfert és Jörg Tétel, és ők gyűjtöttek össze egy eléggé nemzetközi stábot, a Giatatás Lorenzo Archer-csát, hogy kezdett ezt az első nagy filmszerepe, Giatta anyját Agnes Dean, aki egy angol szupermodell volt, aztán színésznő lett, és most például majd a Coen testvérek új filmjében, az AV Cézárban fog kapni egy jelentős szerepet, vagy lesz egy jelentős szerepet a filmes pálya elején áll. Aztán nagyapát azt a Jonathan Pryce játssza, akit a legtöbb mozinéző a Brazil című film főszerepében láthatott. És ilyen egészen furcsa ezek közé, egészen különös nemzetközi stáb van, vagy nekem az olyan érdekes volt mondjuk látni, a forgatáson jártam néhányszor, a film Magyarországon forgott, és akkor ebben az volt a jó, hogy néhányszor járhattam a forgatáson, és ott mindent nem nézhettem, és akkor például az nagyon szép volt mondjuk látni a Jonathan Pryce-ot, ahogy így hozzávág egy macskához egy zöld diót, mert a Fejér királynak nagyon kevés igazán konkrét önéletrajzi vonatkozása van, de egy van benne, ami tényleg konkrétan így volt, az én nagyapám nem szerettem macskákat. És az a mozdulata, hogy így a macskát így megdobja, az nagyjából a nagyapám mozdulata volt, és az félelmetes volt látni, hogy mondjuk két nyelven meg nagyon sok időn keresztül hirtelen így, vagy ez úgy újra megtörténik. Az egy elég megkapó élmény volt.
Úgy látszik, hogy a belül születő képek és hangok valahol nagyon is valóságosak kívül. És ezek a történeteik, amelyekről sokszor elmondott, hogy igenis, meg nem is ide kötődnek Vásárhelyhez, de mégiscsak a miénk, akár helyi értelemben, akár azért, mert egy általános emberi helyzetet, élményt, tartalmat képviselnek. Remélem, hogy látjuk mi is, és minél hamarabb látjuk a Fehér Királyt vásznon, és remélem, hogy sok hallgatónkhoz eljutnak majd a eljut az idén megjelent Oroszlán kórus is, aki pedig még nem olvasta a mágiát, az ezután el fogja olvasni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, Gyuri.
Köszönöm, hogy megbeszéltem.